Sziasztok! Ez itt a Nyugat Podcast pénteké, vagy pénteki podcastje, nem is tudom, hogy mondjam itt kislányos zavaromban, mert régen ültem én itt bent a stúdióban, főleg azzal a
te is.
Két emberrel, akikkel most elemző podcastet fogunk csinálni. Nem tudom, valószínűleg olvashattátok ti is, de most nemrégen eldöntöttük, hogy a tematikus podcastek mellett minden hónap vége felé, hát most éppen ez hó elejére esik, mert a karácsony miatt, de minden hónapban egyszer fogunk csinálni egy-egy ilyen elemző podcastet, amikor az elmúlt időszak eseményeiről beszélünk, és hát ezen ülünk most itt, mégpedig egy visszatérő vendégünket, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióba.
Sziasztok!
Kelemen Zoltán, a Veres Sándor Színház művész, aki már jó néhányszor volt itt velünk. Józing Antal kollégám ül velem szemben, ilyen morcosan, de...
De a legfelkészültebb és a nyugat sztárjaként, tehát az
most. Én pedig Szilágyi József vagyok, és akkor vágjunk is bele. Mi volt a leglátványosabb történés most a napokban? Leesett a hó, szerintem ez volt.
És ezt elemezzük most egy kicsit.
Igen, hogy ez hogy is történhetett.
Négyszeres válogatottak vagyunk egyébként, ez a negyedik, és nem emlékeztek? Legutóbb, mikor együtt ültünk, akkor is az időjárással kezdtük, és majdnem befulladt a műsor, tehát hogy nem nagyon tudtuk, hogy hogyan lehet tovább menni.
De akkor kánikula
voltál. Pontosan, igen.
Tök jó.
Na, de végül is én a nap most nemrégiben részt vettem egy beszélgetésen, ahol szó volt erről, hogy most akkor gyorsan, vagy túl lassan, vagy túl gyorsan, vagy normálisan tüntették el a halvat, mi a véleményed?
Én azt gondolom, teljesen normálisan dolgoztak. Biciklivel járok, és a hó ellenére tegnap tudtam biciklivel közlekedni. Ez azt jelenti, hogy közutakat nem tudom, mert nem voltam a városon kívül, de én azt tapasztaltam, hogy a városban mennyire lehet, viszonylag nagy havazás volt egyébként. Én tisztességes munkát láttam a...
Biciklivel jöttél?
Ide is biciklivel, és tegnap is biciklivel mentem, tehát, hogy, és kiváló lehetett már közlekedni délután, tehát én nem láttam nagy fennakadás. A mellékutakon egy kicsit nagyobb a felhordás, illetve ott láttam elmaradásokat, meg talán a járdák érdekes módon egyébként, hogy azzal nem mindenhol van megelégedve, de az nem is mindig a közületnek a feladata, nem nyilván az adott ott lakó, vagy az adott tulajdonos, vagy az adott cégnek a... De én azt láttam, hogy az utakon, városon belül tisztességes jó munkát végeztek. Én ezt tapasztaltam.
Jó, én mondjuk most a napokban csak gyalog jártam, de mondjuk a járdákon én is azt...
Meg legyünk pozitívak, tehát hogy nem mindig csak ugye...
Legyen ez egy ilyen pozitív podcast.
Pozitív műsor. Nem, de tényleg most én ezzel kapcsolatban nem tudom, mert tudom, hogy elkezdte, van ismerősöm reggel, nyilván az ember kávézás közben, hát most már sajnos újságolvasás helyett internet, és akkor nyilván Facebook
lapos. Miért sajnos?
Hát most ez van. Nem sajnos, mert régen volt egy olyan lelassulása, és olyan kellemes az újság, cigaretta és kávé. Hát most ez egy kicsit felgyorsult, és olyan gyors telefon lapozgatás. De már van, aki tegnap reggel 7:30 úgy szitta az útfenntartó céget, hogy erre vagytok ti fölkészülve, tessék, és ím. Jó, hát az ő munkáját, vagy adott esetben őt is így ítéljék meg, adott, nem? Tehát, hogy... Tehát ez egy ilyen, nem? Tehát egy ilyen panel, tehát, hogy ez van, akkor nyilván már reggel elkezdi az elégedet.
Szerintem, mert a hó sem volt olyan sok, én ezt nem is jutott eszembe, hogy nekünk itt erről beszélgetni kell a hó eltakarításról.
Én sem tudtam, de a Józsi fölvezette.
Én a havat, megmondom, hazamentem, talán fél-öt-öt takarítottam el a háza mellett, és így arra gondoltam, hogy oké, hogy nekem kötelező, csak eljöttem munkába reggel, most akkor elkéretezzük, hogy megyek haza havat lapátolni, vagy azért hogyan történik, úgyhogy hazamentem, és akkor 5-kor havat lapátoltam, hát egyike voltam az utolsók
neked az utcában. Havat lapátolás. Erről teszem, hogy én hallottam ilyen csajozást.
Hogy?
Hogy?
Borzalmas. Na. Tehát borzalmas. Nem is akarom, hogy elmondani. Egy színészről volt szó, ennyit mondok, hogy hát megjelent egy fiatal nő a színházba egy bemutató után, és már ott egerészett az idősebb, ez nem itt Szombathelyen történt színész, és kissé modoros stílusban, hogy kezét csókolom, szeretnék bemutatkozni. Körülbelül így, bemutatkozott, nem mondom a nevet. Na már, ha bemutatkoztam, megkérdezném öntől, meghívhatom egy italra? Mondja, nem, köszönöm szépen. Még egyszer megkérdezem, meghívhatom egy italra? Nem, nem, köszönöm szépen, tényleg nem iszom. Bocsánat, módosítom a kérdést, meghívhatom magamhoz havat lapátolni? Hát ezt én hallottam, csak most erről jutott eszembe, hogy a legborzasztóbb csajozás, amit hallottam. Hát ha már a hóesés és a hólapátolás, akkor. Meg hogy milyen jó a Hóesés című dal. Például igen, a Bereményi, Dés Bereményi, így van,
igen. Igen, valóban. Szerintem mondom, minden, aki ismer mindenkinek így, vasárnap egyszer meghallgatta, vannak ilyen memóriái, ilyen emlékei erről, igen, valami igen. Beugrik.
Az biztos, igen. Az biztos. Valami szép, nem?
Valami, hát valami beugrik.
Jaj, Tóni.
Na jó, szerintem Hóesésből 5 perc elég volt.
Igen, körülbelül. Menjünk tovább, következő témánk. Mennyi időnk van még, Józsi?
Még van. Arról beszéltünk, arról beszéltünk előtt, hogy beszéljünk-e az évvégi programokról, hogy egyáltalán hogy alakulnak itt Szombathelyen majd az évvégi dolgok, mert hát ugye azért még mindig járvány van, ahogy nézzük.
Főleg így, hogy köhögtél, most eszembe is jutott.
Nekem ez egy torokgyulladás, csak hogy mondom, de ez is eléggé kellemetlen. De én minden évben egyszer ezen átesek. Tavaly a Tóniék hazaküldtek engem, amikor itt nekiálltam köhögni, utána elmentem Dokihoz, aki megállapította, hogy tényleg csak idézőjelben torokgyulladásom van. Remélhetőleg most olyan szintre nem jutok el vele.
Szóval a programok.
Igen. Hát az adventi vásár működik, valamennyire van, de a szilvesztert például lefújták.
Igen.
Mi a véleményetek erről, hogy egyáltalán, meg egyáltalán milyennek számítotok most még karácsonyig erről a 2 hétre?
Mire gondolsz?
Hát, ilyen, hogy várható-e még valami tovább ilyen szigorítás, vagy mert hogy hogyan lehet készülni az ünnepekre?
Hát 24-én hírszerkesztő leszek, és 31-én is hírszerkesztő leszek. Amúgy most is, azt hiszem, életemben nagyjából 2-szer ünnepeltem szilvesztert, a többi alkalommal mindig otthon ülök, és próbálok elgondolni, hogy többieknek milyen jó most nekik, és milyen boldogok, és pufogtatják a pezsgőt, meg a petárdákat, én meg otthon ülök, és azt hiszem, az idén is ez így lesz, úgyhogy engem a szilveszter lefújása olyan nagyon nem kap derékbe, hogy őszinte legyek.
Én az eredeti kérdésedre a válasz. Hát én azt gondolom, hogy a kormány hát arra utalsz, hogy most ebben a helyzetben milyen óvintézkedések és hasonló. Én úgy látom, hogy alapstratégiai döntéseket hoznak, csak nagyon alapstratégiai, és a probléma megoldás, vagy a döntések, ilyen jellegű döntések hozatalát alsóbb szintekre hárították.
Hát gyakorlatilag és, hogy, ugye... Igen.
Tehát én tulajdonképpen annyiféle dolog várható, amennyiféle helyzetben vagyunk. Tehát, hogy egy munkahely úgy dönt, ahogy egy önkormányzat úgy dönt, ahogy mindenközben én azt látom, hogy mindenki fél valamitől, vagy valakitől, hogyha meghoz egy döntést, akkor azért, ha nem hoz meg egy döntést, akkor azért, hogy akkor, ha felelős vagyok, akkor ki az, aki fülön csíp, mint felelőst, hogy egyáltalán a felelősnek van-e felelőse. Tömören fogalmunk nincs, senkinek fogalma nincs, hogy mi fog történni, se kicsibe, se nagyba. Lassan hozzászokunk ehhez a helyzethez, ez még egy darabig így lesz. Most ez egy nagy általános válasz volt, de a válaszom kaotikusságából nagyjából azt hiszem, hogy érzékelhető a globálisan ennek az egésznek a kaotizmus.
Ha már ugye már egy kicsit átcsúsztunk itt a járvány, de azért Karikó Katalin is, ugye, aki a Pfizer oltóanyagának a kidolgozásával oroszlán szerepe volt. Ő is azt mondta, hogy az Omikron, ami most ugye terjed, ez a variáns, hogy valószínűleg ez lesz a kivezető, hogy ez fog véget vetni majd.
Különben a programok milyen szempontból, tehát hogy a minőségére nem kérdeztél rá, vagy...
Hát
hogy
nyugodtan, mondd sem.
Nem szabad, mert nem pozitívak vagyunk.
Nem pozitívak vagyunk egyébként most... Én azt mondom, hogy működnek a programok. Egyszer voltam csak kint a főtér környékén, egy szombati nap rengeteg ember volt, tehát látszik, hogy van igény rá, nem láttam őket túl boldogtalannak, tehát nyilván jól érezték magukat. Rengeteg, ahogy láttam a programot, egyszer talán az interneten úgy végigbogarásztam, tele van helyi fellépővel, abból egy csomó általam szeretett, kedvelt előadó van. Mit lehet most csinálni tényleg egy átventi vásárba programot? Én azt gondoltam, vagy úgy láttam, hogy próbáltak a lehetőséghez képest ügyesen
egyensúlyozni
rengeteg helyi fellépővel, akik közül egy csomóan látszó vállalták, szívesen fellépnek, szívesen reklámozták saját felületeiken, tehát nem úgy tűnt, hogy púp lenne a hátukon. Maradjunk a pozitív attitűdnél. Én semmi az égvilágon problémát nem látok most ezzel kapcsolatban. Azt látom, hogy nagyon szegényes színpadok vannak. Ez lehet, hogy anyagi megfontolásból majdnem olyan, mint egy ilyen kis alapszínpad dobog. Tehát az egy kicsit olyan furcsa, olyan kültelki.
Ez nekem is,
olyan
igen.
Kicsit kültelki, és olyan, mit tudom én, kicsit olyan, olyan megalázónak tűnik, de ha erre volt lehetőség, és egyébként ott is működnek a programok, akkor lehet, hogy ez a költséghatékonyság.
Hát lehet, hogy ez meg még ugye járványügyi intézkedések miatt is volt, mert az egyik kis színpad egy darab, pár napig ott volt azon a részen, ott a hogy mondjam, a rendezvény, ugye ezt úgy hívják azt a részt, hogy ez a rendezvény térnek az északi oldalán, ahol a nagy színpad szokott lenni, amikor...
Igen.
És utána ezt bevitték oda a Szent Háromság szobor mellé. Valószínűleg azért, most mi is kint voltunk egy társasággal szombaton, és azt vettük észre, hogy sokkal kevesebb ember fér el oda a színpad elé.
Akkor biztos, tehát valószínűleg hogy ilyen megfontolás.
Ez egyébként csak annyit akartam hozzátenni, hogy én kimondottan örülök annak, hogyha van egy olyan sorozat, ahol helyi előadók léphetnek fel.
Többször is prosperálták ezeket az igényeket az elmúlt időszakban, nem csak adventnél, tehát több olyan rendezvény volt. Lehet, hogy ez kényszerből is, meg nem tudom, de van, amikor ezek a kényszerhelyzetek pozitív hozadékot termelnek, úgyhogy ennyi.
Jó, van még hátra 2 hét, én legalábbis ki fogom használni ezt. Majd meglátjuk.
Én nem tennék el semmit hozzá, én vagyok a nagy rendező. Az jó, hogy helyiek vannak, azt mindig szerettem én is.
Megmondom, van tényleg kifejezetten a helyek közül, ami a minőséget képviselő emberek, tehát pozitív.
Oké, akkor most egy még pozitívabb dologról, hogy egy igazán komoly témával készültünk most. Józing Tóni kollégám ebbe elég szépen belásta magát. Tehát annyira pozitív témákban vagyunk, hogy be kell számolnunk, hogy az infláció soha nem volt ilyen magas. Tehát annyira pozitívumba ment át. Hogy,
mennyi? 7,9?
Egészen 7,4.
Basszus, hogy tévedhettem ekkor?
Tehát 7,4, és azért volt már ilyen magas. Tehát most,
hát valamikor, én emlékszem, 15%-ra is.
Hát volt 30 körül is volt szerintem valamikor 90-es évek első két.
Hát meg Jugoszláviában mit mesélhetnének ott?
Ezt el akarom mesélni, de egyébként ez nem, valamennyire tényleg beleástam magam.
Igen.
Majd visszatérünk azért, mert elemző műsor, akkor elemezzük, de nem olyan egyszerű, mint gondoltam ez. Tehát egyébként nekiálltam tegnap délután, tegnap este megnézni, csak nagyon egyszerű, mert az volt az egyszerű kérdés, hogy mi okozza ezt az inflációt. Ugye 7,4%, és majd ennek mindenféle következményei lehetnek, sokkal nagyobbak talán, mint gondoljuk, meg sokkal fontosabb talán, mint itt így gondoljuk itt az adventi futkározásban. De nekem az a Jugoszlávia föl van írva, épp akkor voltunk kint, ez meg a háború előtt nem sokkal
a
volt.
A dinárválság ott az...
Szlovénia volt.
1989-90.
Valahol akkor Zsigával voltunk kint Ljubljanába, és olyan infláció volt, hogy nem tudom, mit vittünk ki, valószínűleg shillinget vagy német márkát, és minden nap váltottunk. Tehát ez úgy működött, hogy más árak, tehát átárazták, akkor még jugók voltak, ugye, nem szlovének.
Igen.
Jugók átárazták, tehát minden nap más volt a benzinnek az ára, és naponta ilyen 10-20%-os infláció volt, tehát érdemes volt váltani. És ott megkaptuk, és millióink voltak, és akkor azért föl, tehát hogy egy kicsit így, hogy ez mennyire normális, hogy árazták.
Naponta
minden reggel átárazták, ettől függetlenül működött az ország. Tehát ez a mi kis 7,4%-unk, az
semmi,
tehát ez túró. ahhoz
ott,
képest.
Nem, hogy napi szinten magasabb volt ott.
Napi szinten magasabb volt, mint itt egy évben. Így van. De ettől függetlenül azért 14 éve nem volt ilyen magas az infláció, mint most. És az azt jelenti, hogy ha megnézzük a fizetéseket, hogy gyakorlatilag azt elemezgették, hogy amennyivel emelkedtek a reálbérek az elmúlt évben, nagyjából azt el is vitte az infláció úgy, ahogy, és senki nem tudja, hogy mi lesz a vége. És mondom, én nekiálltam, mert hát nyilván nem vagyok közgazdász, mondom, picit, hát ha vannak nálam okosabbak, és úgy tűnik, hogy vannak is. És az egyik, ami feltűnt, hogy amikor kerestem a magyarázatokat, nem nagyon találtam. Tehát viszonylag keves, az minden mi is lehoztuk, hogy
tehát ennek rekord, a miértjét,
igen, hogy miért, és akkor azt kerestem, hogy miért ilyen kevés a miértnek a kutakodása, és azt találtam azért, mert elég bonyolult ez az inflációs helyzet, és valószínűleg, hogy akik most hallgatják a mi podcastunkat, ők sem biztos, hogy végighallgatnák most az egésznek az okfejtését, hogy hogyan és miként. Pedig ez egy fontos dolog abban a szempontból, hogy itt szerkesztőségben mondtam is, hogy lehetséges, hogy a mostani kormánypárt lehet, hogy ebbe fog belebukni. Pont egy olyan ügybe bukik majd bele, vagy legalábbis hozzátesz, amiben nem biztos, hogy ők a hibásak. Tehát ez egy nagyon ironikus helyzet lenne. Én nagyon...
Azt mondod, hogy ez fokozódik a nemzetközi helyzet... Jóval addig, azt mondom?
Nem, nagyjából ilyen lesz. Talán
de azt tudod, hogy azt látod a béremelési tervezeteket, tehát, hogy van olyan szektor, ami a mostani inflációval meghaladó mennyiségű béremelésre számíthat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért próbálják ezt ennek a helyzetnek a méregfogát kihúzni. Ha jól láttam, akkor a legalacsonyabb béremelési javaslat bizonyos szektorokban olyan 4-4,5%, a legmagasabb egészen 40%. Tehát amit most a mostani kormánypár tervez béremelést.
Igen, csak az infláció már csak olyan, hogyha tehát van egy, tehát az egyik infláció gerjesztő, az maga az állam. Tehát az állam,
nyilván,
az
igen,
állam amikor
igen.
kiad pénzt, azt mondja, hogy megemelem a, nem tudom, színészek fizetését 40%-kal, megemelem, akkor ha nincs mögötte fedezet, már pedig úgy tűnik, hogy ennek rendben nincs, tehát nincs igazi teljesítmény, tehát a GDP, tehát nem nőtt annyival a gazdaság teljesítménye, hogyha kiadok pénzt, akkor automatikusan felhúzom az inflációt.
Igen, ennek van valami, igen.
És ennek lesznek nyertesei, nyilván aki 40%-os fizetésemelést kap, de az infláció csak úgymond 7% az nyeri, de nagyon sok nem tudják érvényesíteni, tehát mert nem kapnak több fizetést, vagy kisvállalkozók, és nem tud több profitot termelni.
Világos.
Ők meg bebukják ezt az egészet. És közben pedig, és szerintem sokan lesznek olyanok, már most ismertsőröm, akik azt mondják, hogy hát hogy a Ferencben van ez, hogy mi volt ez a kenyér, a toronyi kenyérnek az ára, hogy volt ez?
Hát egyik napról a másikra, azt hiszem 680-ról 830-ra, vagy 840-re.
Igen, azt láttam is egy ilyen, még te küldted el nekem egy KSH, hogy általánosan 14-16% körül, ha jól emlékszem, a kenyérnek az ára.
Ó, hát ezt most előbb bányászottam, itt van nagyon sok adat.
És egyébként a megdöbbentő az, hogy nem csak egy év, tehát, hogy ott a kenyérnél például egyik hónapról a másikra, kiugróan magas százalékú.
A liszt 7,4, a kenyér 4% az egy hónap alatt.
Ez egy hónap, az nagyon durva.
Igen,
én csak annyit fűznék hozzá, és bocs, ne felejtsd el, hol tartottál, Tóni, csak hogy az inflációt, azt látni kell, hogy az infláció az megadott százalékon, tehát a tapasztalt százalék fölötti áremelkedést generál. Tehát ez nem úgy működik, hogyha 7%-os az infláció, amikor 7%-kal emelik a termékeket, hanem mindig többel. Jobban megy föl az ár, ennek többféle oka van, ezt sem tudjuk most itt kifejteni, hát csak elég belegondolni, hogy egy termék árában mi van benne. Tehát mondjuk egy kenyér árában nem csak a liszt van benne, hanem benne van a munkabéren keresztül, a szállítás, stb. Üzemanyagár, stb. Minden. Nagyon sok minden van benne. Tehát azt mondom, hogy 7% az általában ilyen 10-15%.
Nem, a 7% az 7%.
Az infláció. Ez infláció, igen.
Ez úgy működik, megnéztem, nem tudom mennyire érdekel benneteket, vagy a hallgatókat, ezt úgy nézik meg, hogy aki felmegy a KSH honlapjára, le lehet tölteni körülbelül ilyen 900 ilyen termék lista. Van, egy hatalmas lista, és azokat nézik meg, ezt a 900 terméket nézik meg havonta, fél évente, évente, mindenféle osztóban, szorzóban, és ebből százalékolják ki. Persze ez is, aki mondjuk, ugye, és azt mondják, hogy az infláció a szegényeknek az adója. Tehát abban a szempontból, hogy mondjuk az élelmiszer árak, amik nagyon megugrottak, ugye egy szegényebb család élelmiszert meg kell vennie. Tehát neki az infláció már nem 7,4, hanem sokkal magasabb, mert az ő kis kosarában sokkal több van benne. És akinek mondjuk nettó 1 milliót visz haza, az mondja, élelmiszerre majdnem ugyanannyit költ, mint a szegényebb, de neki jóval kevésbé jelentkezik, mert nem tudom, a Tesla nem ment föl annyira a Teslának az ára, és akkor ő jobban járt. És ezek tehát az emberek, én körülöttem úgy érzem, hogy ezt sokan észreveszik, és egy picit megkeseríti a szájszélét, és ez ennek lehetnek politikai következményei, miközben tényleg erről a tehát még áprilisig nagyon hosszú az idő, és a Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke közelmúltban korrigálta az előjelet, és felvitte az inflációt, tehát hogy úgy 5%-ra teszi már most. Egyébként a nyugdíjakat is ezért nem 3%-ot, hanem 5%-ot adnak, mert már most látják, hogy ez nagyon nehéz küzdelem lesz, és mondom, csak részben van ebbe benne a magyar kormány, a másik fele olyan, hogy nem lehet vele mit kezdeni. Épp ma jött ki, mi nem írtuk meg, hogy Németországban az 5% fölött van, ami hozzánk képest még csak kezdőszint, de 30 éves rekord Németországban. Szusában is 6% fölött van. Én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna. Tehát valami nemzetközi jelenségre van szó.
Mi történik? Vajon?
Nagyon sok összetevője van ennek. Én fölírtam egy párat, mert nem akarok hülyeséget mondani.
Kíváncsi vagyok.
Tehát az egyik az üzemanyag ára, ami egyértelmű. Ez nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol. Nagy a kereslet, és ha amikor nagy a kereslet, akkor automatikusan megemelkednek az árak. Ez lemehet még ezzel valószínűleg, hogy ez vissza, tehát ez csökkenhet ez. Akkor van az élelmiszer, ami világviszonylatban emelkedik. Itt már most benne van állatva kicsit a globális felmelegedés, tehát a termőterületek, a munkaerőhiány, aki ugye egyre kevésbé akarunk a mezőgazdaságban dolgozni, aki dolgozik, egyre több pénzt kér. Van a félvezetőknek a hiánya.
A chip hiány.
A chip hiány, és megemeli az is az árakat. Tehát ahol kevés, ugye, ilyet olvastam, hogy nincs elég chip az autókban, és nagyon sok ilyen automárka nem tud elég chiphez jutni, és azokba építik be, amiket nagy a profit, jellemzően a városi terepjárókba. És mert azok a nagy a profit, és ezért futkározik ennyi városi terepjáró. Az európai ráadásul közel fele most már városi terepjáró. Bemész a... Ismerősöm mondta, hogy egy viszonylag alacsony kategóriás autót akartak venni, és akkor mondták, hogy nem lehet, mert nincs ülés chip. Tehát az a chip, ami az ülést előre-hátra, az nincs. És akkor nem egy évet kell rá várni. És akkor jó, akkor a terepjáró az van, mert abba építik bele. Tehát ezek is hajtják föl az árat. Akadozik az egész szállítmányozás a világon. Az ellátási láncok megszakadtak még a járvány alatt, és mindig nem álltak helyre. Tehát megrendeltek most valamit Kínából, vagy akárhonnan, az vagy ideér, vagy nem. Tehát ilyen anomáliák léptek fel, és egyelőre még akadozik, és senki nem tudja, visszaállnak-e valaha ezek a nagy ellátási láncok. Ezek is emelik meg, még mit írtam fel. Építőanyag, ugye építkezni akarnak, nincs elég. Emlékeztek a fa építőanyagok ára néhány hónappal ezelőtt az egekbe szökött. Tehát, és ez a világ, ilyen globális jelenség, és mindenhol tolja fel az árakat, és hát Magyarországon, és itt meg van fejelve a gyenge forinttal, ezzel a kormányhoz szeret költekezni, most mindenkinek ad személyi jövedelemből visszatérítés, mind emeli fel. Hát nagyjából ennyi beláll össze, sokkal bonyolultabb, és ők is vitatkoznak egymással, hogy mi az, ami jó. De vannak ennek nyertesei is, aki mondjuk komolyabb hitelt vett fel, mondjuk fix kamatra, az jól járt például. Mm.
És folytatódik ez majd, azt mondod.
Nem, azt olvastam, hogy ebbe sincs egyetértés. Abban nagyjából egyetértés van, hogy Magyarországon az elkövetkezendő év első felében még egészen biztosan. Utána kezdve nagyon nehéz jövendőlni, hogy mi fog történni. Én beszéltem olyan vállalatvezetővel, aki azt mondta, hogy ők nagyjából 10%-kal kalkulálnak, de ezt túl magasnak tartom, mert az nagyon csúnya lenne.
És azt mondod, hogy egy ilyen inflációs helyzet, ami még fokozódni fog, ilyen rövid idő alatt generálhat egy kormányválságot, vagy legalábbis egy választási vereséget?
Én szerintem benne van. Lehet, hogy
de milyen módon? Tehát, hogy amíg egyáltalán reagálnak az emberek, ami az ő életükben fontos szerepet játszik, addig bőven elmegy ez a 4-5 hónap, nem?
Nem tudom, de gondoljatok bele, hogy a magyar választó már csak olyan, hogy azért hogy nagyon szereti a zsebét, és nagyon hamar meg lehet vásárolni apró dolgokkal. Uh-huh. Nem a választ azokkal, így van szocializálva. És amikor egyszer, nem tudom hány évvel ezelőtt, egy vagy két napot késett a nyugdíj, emlékeztek rá? És a nyugdíjasok nagyon-nagyon hirtelen a kormány ellen fordultak, úgyhogy néhány nap elég volt ahhoz, hogy nem állítólag a mérésekben ott 10%-hoz zuhant a kormánynak a népszerűség, hogy gyorsan visszahozták utána persze, amikor kiderül, hogy az eddigi fizetésed nem éri át, tehát hogy hónapról nagyon sokan érnek, és nem éri át, akkor lehet, hogy nem érdekelnek annyira az egyszerű
szóval. De én nekem épp az volt még a legjelen az állításom, hogy erre a rövid időszakra ezek az emelések pont át tudják vinni.
Igen, elképzelhető, de nagyon sokan kimaradnak belőle. Uh-huh. Nagyon sokan kimaradnak belőle.
Ez igaz. Ez igaz.
Aha.
Ez igaz.
Ezt hadd tegyem hozzá, hogy ugye az utóbbi időben kijött néhány közvéleménykutatási adat, amit általában úgy érdemes ezeket megnézni, hogy néhányat megnézel, és azokat próbálod átlagolni, és az derült ki, hogy gyakorlatilag Magyarországon befagytak a pártszimpátiák. Tehát ugyanott tartanak, hibahatáron belül mozognak, 1-2-3%-pontot mozognak ezek a dolgok, és nagy részt jelen pillanatban az összefogás ellenzéki tömörülés és a kormánypárt körülbelül majdhogy nem olyan hasonló szinten áll a közvéleménykutatásokban. Egy ilyen helyzetben egy ilyen inflációs valami valóban egyébként át tud fordítani. Tehát, hogy a politikai szempont, politológiai szempontból nézzük, akkor igen, ez elképzelhető matematikailag is. Természetesen.
Tegnap éjjel jött
apró
ki a
közlön. Apró dolgok billenthetik át.
Így van, pontosan. Csak annyit még, hogy
nem akartam semmit sem.
Hogy annyi, hogy elég, még mindig csökkent egyébként jelentősen a bizonytalanok aránya a magyar társadalmon belül. Nagyjából, hát volt, amikor majdnem elért az 50%-ot, most olyan 30 körül van, ha jól emlékszem, 30-35% körül van a bizonytalanok aránya. Ha közülük egy olyan 3-4%-pontnyi úgy dönt, hogy hát ő pedig a kormányt hibáztatja mondjuk ezért az inflációért, az eldöntheti az egész választást.
Pedig az ember kormányzatok felemelték az árakat, ugye?
Igen, kik igen,
ők,
igen.
Tehát,
még ha nem is igaz ez. Tehát...
De a másik oldalra ugyanilyen erős kommunikációs trükköket lehet.
Hát ez megy is, persze.
De először mi adtuk, visszaadtuk, stb. Utána pedig a következő, tehát a mindig jól bevált valami ellenségképre vagy félelemre építed valami.
De ez sem működik ám a világ végéig.
De. A világ végéig működik. Bárki, bárhol alkalmazza, ez működik, hogy ne.
Valamit akartál mondani?
Igen, itt már próbálom elmondani, mert így kerek, hogy tegnap éjszaka jött ki a közlöny, és már benne van az, hogy a magyar kormány leállított 350 milliárd forintos fejlesztéseket.
Ezt meg akartam nézni, már elfelejtettem.
Én megnéztem, de nem írtnak konkrétumokat, tehát ez még így elég így nem az, hogy soványka, hanem itt mindenféle tovább gondolásra kell. Tehát a magyar kormány 350 milliárdos fejlesztéseket állít le. Csak annyi jött ki, fel vannak, nem azon felsorol a közlönyben, hogy melyiket, hanem hogy melyik minisztériumnak mennyit kell megspórolnia, vagy hasonló. Tehát amit mondtál, mint 20 perccel ezelőtt, hogy ledelegálták ezeket a feladatokat, és valószínűleg, hogy itt már valami köze van.
Jó, de hát kommunikációban ezt is pozitívra lehet varázsolni, mert akkor meg azt mondja, hogy költséghatékonyabb működésre állunk rá, és láss, presztízsberuházókat, saját magunkon kezdjük, stb. Tehát, hogy kommunikációs trükkökkel, meg nem tudom, hogy bármit saját magam javára, magam ellen is
nem,
tudok.
Bocs, de ez az MT-n úgy jött le már éjszaka, hogy a kormány 350 milliárd forinttal növeli a biztonsági tartalékait.
Jó, de hát ez, okay. ez jól hangzik.
Ezt mondom.
Oké, várjatok.
Semmi probléma.
De azt tudjátok, hogy nem miért volt alapvetően szükség, azért, mert az Európai Unió most befagyasztotta a kifizetésnek ezt a
részét. Igen, egyik része.
Egyik részét befejezt. És körülbelül pont ezt a ilyen 350 milliárd forintnyi összeg az, ami most nem érkezik meg, aminek meg kellett volna érkezni. Ugye ez a jelen pillanatban ugye a hetedik cikkei szerinti eljárásokra hivatkozva, ami ellen ugye Orbánék természetesen kézzelábbal tiltakoznak. Tehát innen indult ez az egész, ez a 350 millió.
De azért itt jegyezzük meg, hogy én tudom, hogy nem értünk itt ebbe egyet, de a kormány, tehát a Fidesz kormány azért a makrogazdasági meg úgy kézben tartotta mindig ezeket a szálakat. Tehát hát maga tehát az államadóság, a hitelek, az infláció, stb. Azért ott van egy elég kemény kontroll. Tehát ami kommunikáció meg egyéb területén tényleg hajmeresztő dolgokat művelnek, addig maga, tehát a makrogazdasági mutatók, azok eddig nem voltak olyan rosszak.
Én is ezt gondolom egyébként, de én már én ebben nem vagyok annyira otthon. De abba egyetértünk szerintem, illetve én ebben hiszek is, hogy mindent alapvetően, tehát hogy lövésük nincs az embereknek, se a mikro, se a makro, se az akármilyen mutatókhoz, se az inflációkhoz. Én azt gondolom, hogy eljutottunk a 21. századba oda, hogy mindent kommunikációval, majdnem mindent el lehet érni, és nagyon-nagyon alternatív mindenféle a világ reális működésével, vagy a valósággal kapcsolatos adat minden alternatívnak tűnik az emberek nagy részének, és nem ezeken múlik. Tehát, illetve az, hogy tulajdonképpen több valóság létezik. Egyszerre van egy valóság, amiben vagyunk, meg egy alternatív valóság, ahol vagy az emberek saját magukat vonják, vagy pedig vezetőik segítségével.
Erre volt is Orbán Viktor ezt ki is jelentett egy pár éve, magunkhoz hajlítjuk a valóságot. De ez
abszolút.
De hogyha már itt tartunk, akkor nézzünk meg egy másik ügyet, ami a közelmúltban történt. Ez a Völner Pálféle ügy. Ugye túl sokat nem tudunk konkrétumokat róla, annyit tudunk, hogy Völner Pál miniszterhelyettes, az igazságügyi miniszter, Varga Judit első számú helyettes államtitkár ír. Rangban parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes parlamenti
államtitkár. Miniszterhelyettes.
Igen. És hirtelen egyszer csak az ügyészség, legfőbb ügyészség, vagy ő jár el az ilyen ügyekben, kérte a parlamenttől a mentelmi joga felfüggesztését, mégpedig azért, mert hivatali visszaéléssel vádolják, és akkor utána jöttek természetesen a hírek, információk. Völner azóta lemondott az államtitkári posztjáról, viszont a parlamenti képviselőségéről nem. És most jelenleg itt tart az ügy. Ugye az ügyészség, mint nyomozó hatóság, mert ugye ők nyomoztak ebben, ugye van a különleges, nem is tudom minek, kiemelt ügyekosztály, azt hiszem, az ügyészségen belül, ami akkor dolgozik, amikor politikus is érintett lehet az ügyben, vagy egy bizonyos összeghatár fölött, nem tudom pontosan, hogy működik. És az eljárás, mert mivel hogy folyik az eljárás, ezért nem adnak ki több információt. Mi a véleményed? Nekem megvan, van róla egy kis információ, hogy mi történhet, de kíváncsi vagyok a tiétekre is.
Nekem most olyan véleményem, sokszor van ez az érzésem, hogy történik valami távol, tehát mondjuk ez Budapesten történt ott a parlament, vagy akárminek a folyosóján, és vannak ilyen, ilyen magyar mércével mérve befolyásos politikusok, üzletemberek, stb., és akkor ő itt lebukott, és én nekem meg innen nem tudom eldönteni, hogy mi történik. Tehát néha azt nem tudom eldönteni, mi történik itt a Szombathelyi Városházán.
Nem is lehet tudni, ugyanis nincs konkrét információ.
És én akkor elkezdtem utána olvasni, amikor ez megjelent, és olvastam is, és néhány ember leírta, hogy szerintem mi történhetett, meg hogy, és akkor jó. Akkor, és én úgy érzem, hogy most sem tudom igazán, hogy mi történhetett. Egy picit olyan, nézem ilyen videófelvételeket, ott jönnek, mennek ilyen jaktokkal, hajóznak, ilyen szálloda láncokat írnak át. Hogy most olvastam, hogy ilyen 300 milliárdos alapítvány ment át egyik tulajdonból a másikba, és akkor van ez a szerencsétlen, aki nem tudom mennyit.
Azt mondta, hogy alkalomszerűen 2,5-3 milliárd.
3 millió forintot kapott, és akkor ő lebukott, és ő a rossz ember. Jó, hát akkor
de mit jelent az a szöveg? Vagy ugye az van az indoklásban, hogy a végrehajtási bíróság elnökének a megbízásából saját hatáskörében járt el bizonyos végrehajtási ügyek.
Nem bíróság, vagy, hanem kamara.
Végrehajtási kamara. Vagy
igen,
De mi az, hogy annak az elnökének a megbízásából, ugye, mint ő felügyelőbizottsági elnöke ennek a végrehajtási kamarának.
Igen, hozzájuk az igazsági
igen, de az mit tett valaki magyarázza, hogy saját hatáskörben, vagy mit tudom én, vagy mit jelent hát az annak, hogy igen, járt el? Ezt nem értem.
Hát ez hogy mi is történt pontosan?
Ja, igen, ez
hivatali megfogalmazás, hogy ez a Big
megvesztegetés?
Igen,
vagy
tehát gyakorlatilag
azt jelenti?
Azt jelenti, hogy ő pénzt kapott azért, hogy olyan döntéseket hozzon.
Olyan döntéseket hozzon, ami bizonyos embereknek jó.
Igen, bizonyos köröknek jó.
Én azt olvastam, hogy most nem tudom, hogy nem sértünk semmilyen jogot, elmondom, mit olvastam. Tehát azt olvastam, hogy arról lehet szó, hogy ebben irgalmatlan pénzek vannak ebbe a végrehajtásban. Nem irgalmatlanok, tehát mondjuk egy szállodalánchoz képest nem olyan nagy pénzek, de azért rendesen vannak. Pénzek vannak ebben, és bizonyos kerületekben, vagy bizonyos területeken nem éri meg ilyen végrehajtónak lenni, Kőszeg meg is volt nevezve, rendes emberek vannak, elfizetik, és akkor is. De viszont Budapesten meg vannak olyan városok, ahol nagyon nagy, mondjuk ki kell lakoltatni valakit egy hatalmas villából, stb. Tehát nagyon nagy pénzek mozognak ott, és aki ezeken a területeken végrehajtó, ott ő nagyon sokat keres. És ebben ő be tud avatkozni valahogy, hogy ki az, aki ezeket a területeket kapja. És ott van egy lyuk ezen a rendszeren, akkor be tud avatkozni az államtitkár.
Talán 2 évvel ezelőtt osztották fel egyébként az egész végrehajtói piacot, akkor újságcikkek is jelentek meg róla, hogy ez ugyanolyan, mint a, hát nem tudom jogilag valóban, de mint a közjegyzői piac, hogy vannak jelentkezők, és akkor kiválasztják, hogy te csinálhatod, te is ezen a területen. És külön 2 évvel ezelőtt volt az, amikor még Szombathelyen ilyen mi is utána néztünk, én legalábbis, hogy itt volt-e valami furcsa, de itt nem történt úgy különösebben. Semmi, de máshol igen, régi emberek pottyantak ki, új emberek jutottak. Lehetséges, hogy ezzel.
De ez a kamarai elnök, Slett nevű, ugye? Slett, igen, jól tudom. Ő vizsgálatiban, tehát onnan indult a történet, ugye? Ha jól tudom, tehát ő vizsgálati fogságban
igen,
is
igen,
van.
Igen, előzetesben.
Előzetesben.
Bár az megszűnt az előzetes.
Hát valami ilyesmi, vagy valami, igen.
Őrizetbevétel van, és letartóztatás. Igen, ez a kettő van.
De azért mondjuk ki, hogy nem tudjuk, vagy hát nincsen semmi Völner párról, ez még csak gyanúsítás. Tehát,
persze, hogy, természetesen.
De ez, nem, az muszáj, mert korrektek.
Igen, igen.
Akkor
igen.
Vagyunk, hogyha... Még van egy érdekes ódium ennek a dolognak, ami egy kicsit más, hogy és valamelyik párt elkezdte is ezt turkálgatni, ugye, hogy a Völner Pál lemondott erről az államtitkári posztjáról, és ugye kapásból járt, nem tudom hány éve volt, 2017 vagy 6, nem tudom, óta, ha jól tudom, és akkor 3,9
millió
bruttó, tehát nem nettó, tehát lehet, hogyha mondjuk benne volt egy ilyenbe, ha feltételezzük, akkor lehet, hogy egy ilyen alkalmi megbízás az jobban jár. Mint... De most neki jár 3 havi végkielégítés, és ezt mindenképpen meg fogja kapni. Akkor is, hogyha mondjuk egy vizsgálat lefolyása után kiderül, hogy jogerősen bűncselekményt hajtott végre, ez akkor sem vonható vissza, és az egyik párt most, ha jól tudom, akkor beviszi a parlamentben, hogy ilyen esetben lemondások utáni végkielégítés ne kerülhessen kifizetésre.
Nekem tehát,
van egy ilyen érdekes ódiuma is ennek.
Igen, persze, nekem eszembe jutott, amikor a dolognak, 2010-ben hogy... Fidesz hatalmak előtt utána volt ez a pofátlan végkielégítéseknek. Emlékeztek erre, nem? Amikor 99%-os...
Nagyon sok pofátlan végkielégítés volt már.
Igen, hogy akkor azt mondták, hogy a hogy az akkori ellenzék, az előző kormány, tehát a baloldali kormány idej alatt pofátlan végkielégítéseket fizettek ki, meg főleg a kormányváltás
de
idején.
De fizetett is ki. Igen. Az összes párt, aki kormányon volt, iszonyatos pofátlan végkielégítéseket.
És akkor hoztak egy ilyen jogszabályt, hogy a pofátlan végkielégítéseket meg... Hát jó. Hát az idő azt telik, azért úgy látszik.
Még valami eszembe jutott volna, de most... Mindegy, majd lapozzunk, majd.
Lapozzunk, és akkor most...
Ja, nem, eszembe jutott még, hogy az milyen, ez az előző témához, hogy ugye béremelésekről is beszéltünk, hogy pont nálatok olvastam, hogy milyen sajátságos 30%-os polgármestereknek járó béremelés várható.
Igen.
Ez is egy ilyen és érdekes, több felől megközelíthető kérdés.
Igen, ez
lehetne. De szerintem időnk nincsen, mert ez nagyon hosszú beszélgetés.
Lehetne elemezni, és ez a kormány, ez törvényben fog megjelenni.
Különös.
Mint azt olvastam volna már, hogy a Pesten azt mondták, hogy nekik nem kell, de...
Hát törvény írja elő, azt megteheti egy polgármester egyébként, hogy nem fogadja el a megjelenet, de akkor is ki kell fizetni, és annyit tehet meg, hogy akkor azt a, ha mit tudom, 30%-ot, vagy amennyit kap, azt esetleg más célra ajánlja fel,
igen.
De az önkormányzatnak akkor is ki kell fizetni azt a pénzt. Tehát ez ilyen érdekes. Esetleg majd
De ez egy külön, mert tényleg nincs szerintem erre
idő. Igen. Jó, egyáltalán most már 40 percre ígértük, de akkor egy utolsó kérdés még Zoli Honsz, hát amikor beszéltünk telefonon, hogy megbeszéltük, mondtad, hogy eléggé elfoglalt, vagy meg különben is lehetett látni, rendezel, ugye erről már, már beszéltünk korábban. És akkor felteszek egy olyan kérdést, hogy mi köze a rendezésedhez Demeter Szilárdnak?
Hát eleve maga, ugye, mint színházművész, vagy mint a színházba dolgozó, hát borzasztó, hogy egy embernek én is hozzájárulok a fokhúzási élményeihez, tehát, hogy ez mindenképpen. És hát olyan szempontból, hogy rendezek egy Shakespeare a Mellényzsebben című darabot, ami egy úgymond színház kulisszái mögött játszódik, de erről sokkal több szó van benne. Egyébként egy zenés végjáték kabarék alapján az általam átírt és összefűzött kis komédia. Nyilván a társadalom meg egy csomó vetület azért mögötte ott lesz szépen az előadásnak. De ez egy ilyen színház, méghozzá egy olyan színházban játszódik, ahol egy színházvezető, egy új színházvezető átveszi a hatalmat. És
van ilyen.
És tehát nem csak a színház irányítás, hanem a hatalmat is átveszi, ez nem mindegy, és azt is kicsit érzékelhetjük majd az előadásban, hogy ő üzve van valamilyen módon. És van egy jelenet, a második felvonás első jelenete, ahol különböző darabokat hoznak neki, tehát egy jó végjátékot keres, mert kezdenek teltházzal, aztán félház, 22 néző, tehát idáig jutott a színház, és hogy nagyon nagy baj van, és hogy valami végjáték kellene, de hát a végjáték pályázatukra senki nem jelentkezett. A Bezzeg, a Szent Vinicius drámapályázatra, ezt én írtam hozzá, ott Bezzeg volt jelentkező bőven, hát mi lett belőle, egy szivárvány a havason, tehát és ott is ez a metamorfózis, teltház 22 néző, semmi. És közben ecseteli a színházi titkárnak, hogy baj van, ha nem jelentkezik senki, mert közben ilyen darabokat küldenek be neki, hogy Trianon megcsonkított árvái, apokaliptikus rockballad a hétképben, 8-szor megtörve a hazáért, mégsem lelkesedve, stb. Tehát ilyen drámákat, és semmi végjáték nincs. És abban tényleg az van, tehát ahogy próbáltuk a jelenetet, még Demeter Szilárd barátunknak a megszólalása, ominózus megszólalása előtt, hogy kukázza ezeket a darabokat. Tehát konkrétan dobja be, hogy elege van már, hogy ezeket küldi be a fűszva poéták, meg a hatalom, vagy nem tudom micsoda, mondja kuka, hát és egyszer most már ez benne van a darab, hogy a magyar drámairodalom 80%-a 100%-i kuka. Tehát ez most már benne van. De természetesen Demeter Szilárd előirányzása alapján egy kis csikidám is esetleg felfedezhető, sőt az általa példaként megemlített, most a nevét nem mondom ki szegénynek, nehogy itt valami probléma legyen, tehát a magyar könnyűzenei élet fogsorának a kifehérítésért felelős személy, vagy a erre hajazó kezdő nevű popzenei előadó is egy kicsit Demeter Szilárdnak példa volt, tehát mindenki nézen utána, hogy mi a pozitív példa, mert ő mondta, hogy mi a pozitív példa. Tehát pozitív példa a tankcsapda, pozitív, stb. Ez most nem, éppen nem a tankcsapda. Tehát, hogy... tehát természetesen, tehát, hogy én megpróbálok, olyan ember vagyok, aki megpróbál igazodni, és bizonyos előirányzatoknak megfelelni, tehát, hogy ilyen módon. Amúgy ez egy külön téma, még legközelebb leülünk, akkor szerintem ez nagyon hosszan lehet. Egyébként lehet, hogy ez egy egész podcastet. A Demeter Szilárd jelenség, vagy nem is maga a Szilárd, hanem tulajdonképpen ami mögötte van, vagy az az idea, vagy az a fajta szorítás, ami e mögött van, arról lehet, hogy érdemes lenne beszélni, de nem csak a önmagában, tehát nem csak abban a kontextusban, hanem lehet, hogy érdemes lenne egy 100 éves kontextusban, hogy mit jelentenek az ilyen jellegű koncepciózus megszólalások, vagy koncepciók. Mert ez egy.
Én ezt mondom, hogy kiakadtam a Szilárdra. Aztán arra gondoltam, lehet, hogy azért mond ilyeneket, hogy én akadjak ki.
És egyébként akkor, nyilván benne volt ez is, igen.
És akkor utána már úgy annyira nem érdekelt. Tehát, hogy...
Nem, hát persze, ez minden eddig két napig, de azért...
Ja.
Figyelj, persze, egyébként nyilván ez ilyen izé, tehát látszik, hogy szeret a srác, tehát lehet, hogy ő belül jobb lett volna, tényleg rockstárként teljesedik ki igazán. Tehát van egy ilyen vagabund, tehát egy kicsit ilyen jobban megmutatná magát, és egy ilyen szeretem, de szerintem nyilván iszonyatosan erős erekciója volt a következő egy-két hétben, hogy olvasta, hogy szívják, és a, tehát, hogy ne, abszolút vannak ilyen emberek,
akik... Valószínűleg ilyen B-kategóriás zenésznek jól lett volna.
Hát meg azt mondják, nem tudom, hát, majd most rá körülbelül. Műveit is megpróbálom elolvasni, hogy az akkor a 80%-ban van-e, vagy abból fakad, hogy valaki azt mondta neki egyszer, hogy az övé az a 80%-ban van, és akkor tulajdonképpen ő vont egy vonalat, hogy akkor majd én fogom inkább megmondani, hogy melyik az a 80%. Tehát alapvetően minden ilyen kis apró tüskékből indul.
Magában lett igazam, hogy nincs igazad. De most...
De mi az, figyelj?
De most egy
nem lehet ő pénzt osztó, vagy egy...
Nem egy irodalmi múzeum igazgató.
Igen, meg egy államtitkár, bocsánat, kurátor is.
Igen, aki ebből él. Ilyen fura, tudod?
Hát fura. Hát nem, több mint fura egyébként, szerintem pökhendés szemtelen, én ezt ki tudom mondani, pofátlan. Az biztos, hogy nem buta gyerek, ez nyilván ez egy ilyen szándékozott.
Hát így töri át az üvegplafon, tehát hogy...
Hogy de jó.
Hogy innentől lesz igazán hír belőle. Hát,
igen, csak engem igazából az, hogy valaki elviszi a fél Balatont, meg elmegy még egyszer jaktozni, meg mit tudom, az Andit elviszi a színen. Engem az egy dolog, tehát az a politikának a része, de amikor itt átlépsz egy olyan területre, amin neked ott semmi monyákolni valód nincs, mint politikusnak, mert az ott úgy, ott megmérgezed a levegőt, és még ennél is jobban, az nem jó.
Hát igen, ez valóban így van.
De most eleve maga nonsens, most csak abba gondoljatok bele, meg egy csomó nonsens van benne. Tehát ülök egy archívum, egy nagyon sok pénzből fenntartott archívum.
Egy értékes archívum.
Fölött. És tulajdonképpen arról mondom azt, hogy amin én ülök, aminek a fenntartásáért, vagy ennek a hagyománynak a jogfolytonosságáért, és ennek a terjesztés és megőrzéséről vagyok felelős, azt mondom, hogy nem érdemes ezt úgy, ahogy van, ennek a nagy részét el kéne hordani innen a büdös oda. Tehát, hogy ez olyan, mintha mondjuk az én igazgatómat, vagy ide jönnék egy podcastbe, hát Tóni, megkérdezem, hogy te Józsi, mi a helyzet a színházban? Iszolt, hát ez a szar... Tehát tényleg itt a kollégáim nagy része, itt van, hát ez kuka, de tényleg alkalmatlan a szakmára, amit mi itt játszunk, ami egyszerűen csoda, hogy bejön, de is jöjjön ide, nézhetetlen, de tényleg maximum 10 évente 2 tudok mutatni, ami nem, ez körülbelül, most komolyan mondom, tehát, hogy maga...
Még rosszabb, mert te nem vagy igazgató, tehát...
Hát igen, képzeljük. Bocsánat, akkor az én igazgatóm,
igen,
ezt mondom.
Igen.
Az én igazgatóm, a Tibor eljönne, és akkor ne is kérdezz, tehát komolyan mondom, itt igazgató vagyok, és ég a pofám nap, mint nap az, hogy micsoda tehetségtelenség folyik itt.
Amikor Pestre járok, meg szoktam kukkantani különben az Irodalmi Múzeumnak a felhozatalát, és igazából nem láttam az elmúlt években, hogy nekem olyan nagyon mennem kell, valószínűleg nem én vagyok a célcsoport. Egyébként egyszer-kétszer elmentem, és megnéztem kiállításokat, de most, tehát valahogy ez a szemlélet, vagy ez a minőségközpontúságot én nem érzem az úrnak a tevékenységében, de hát valószínűleg én sem vagyok benne.
Hát viszont megy ez a látvány bazár, vagy nem tudom, az ilyen izék által, tehát, hogy negatív propaganda, vagy nem tudom, micsoda, nyilván ez is, jó, bocsánat, jeleztél, elnézést kérek. Ja, egyébként, bocsánat, hogy már itt vagyok, mint színész, meg hát akkor nagyon szeretettel ajánlom 2 bemutatónkat, az egyik az ma William Shakespeare Vízkereszt, vagy Amit akartok című vígjáték, amit Horváth Csaba rendezett, egy érdekes prózai és mozgásszínházi vízió egyszerre, és jövő héten pedig, hogy ha jó sors is úgy akarja, akkor bemutatjuk pénteken este 7-kor, amit rendezek, a Shakespeare a Mellénzsebben című komédiát, amit én rendeztem és írtam klasszikus kabaré jelenetekből. Ennyi. Tehát ezt szeretném elmondani, és hogy bízzunk benne, hogy minden jól alakul egészségügy és minden szempontból, és majd egyszer elfelejtjük ezeket a kényszereket, ami ilyen különböző rendezvényekről adott esetben elriasztja az embereket, úgyhogy várjuk őket a későbbiekben is.
Jó, hát
köszönöm, hogy ezt elmondhattam, de...
Jó is lesz ez így végszónak szerintem, úgyis jó 15, majdnem 15 percet túlcsúsztunk az időn, amit megbeszéltük.
De mindig mi 60 perceket csinálunk.
Hát meg, majd, de most annyi
ez a negyedik vagy ötödik közös, igen.
De valószínűleg lesz még majd később. Hát én köszönöm Zolinak,
köszönöm
hogy Kelemen Zoltánnak, a Vörös Sándor
színművészének
és rendezőjének azt, hogy elfogadta meghívásunkat, itt volt. Józsi Gondolkó kollégámnak is köszönöm. Én Szilágyi József vagyok, és nem tudom pontosan, mikor lesz a következő podcast. Ha jól tudom, akkor hétfőn lesz egy rendkívüli podcast, ezt majd nézzétek meg a Facebook oldalunkon. Hát addig is, sziasztok, a viszontlátásra, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Sziasztok.
Oké, hétfőn lesz nekünk.